Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással
és Kántor Endrével. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Lehet küldeni mindenféle információt, például közlekedésieket.
Lehet, de nem küldenek, mert mindenhol nagyon jól lehet közlekedni.
Budapest... Nekem vannak kettő
is. Istenem, akkor mondjad gyorsan.
Baleset van a Mexikói úton, kérlek szépen, a 14. kerületben, a Korong utcánál az Erzsébet királyné útja felé, és a Bécsi úton befelé, a Bojtár utca után egy sáv járható arra felé.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
A vonalban itt van velünk dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Megalapoztuk neked az előző rovatban a témádat, mert hát ugye azt tudjuk, hogy egyre nagyobb rekordokat dönt a bitcoin árfolyama, megint előtérbe került, most már el is hangzott, hogy az új arany már a bitcoin. Na de hát mi van akkor, hogyha sikerült, mint a 50 centnek valami walletben fellelni egy pár régi bitcoint, és kiderült, hogy iszonyat nagyot kaszáltunk rajta az elmúlt időszakban, hát akkor hogyan adózzunk?
Igen, ezekben a napokban ez egy fontos kérdés, és hogyha nézitek a grafikont, akkor látható, hogy most azért lentebb ballagott az éjszaka folyamán, tehát lement 18 ezer dollár alá az árfolyam, úgyhogy ilyenkor ugye az erős idegzetűekkel múlik, hogy bent tartják, eladják-e vagy sem, de hát egy fontos kérdés, hogyha veszek, eladok, nyereséget érek el rajta, akkor hogyan alakul az adófizetési kötelezettség? Viszont ugye itt az első fontos lépés, hogy tisztázzuk, hogy tulajdonképpen adózási szempontból minek minősülnek ezek a kriptodevizák. És itt van egy nagyon fontos Európai Uniós bírósági döntés, amely kimondta, hogy nem tekinthető ingóságnak a kriptovaluta, és innentől fogva nem kapcsolódik áfa a vele kapcsolatos ügyletekhez. Magyarán, hogyha értékesítem a kriptovalutámat, akkor nem kell áfa fizetési kötelezettséggel számolnom. Tehát ez egy olyan fontos momentum volt, ami tisztázta legalábbis az Európai Unióban ezt a kérdést. A másik része pedig ugye az, hogyha jövedelmem keletkezik az értékesítésen, akkor mi történik? Ugye ahány ország, annyi szokás, különböző szabályok, Magyarország a meglévő szabályokba próbálja belepréselni a kriptodevizákból származó jövedelmet, úgy on módon, hogy nem is definiálja külön, nincs külön ilyen adózási definíció, ezért a NAV-nál úgy tekintik, hogy ez tulajdonképpen egy fizetési ígéret, valójában egy követelésként kimutatható, követelés féleség, aminek nincs lejárata, de ha pénzre váltjuk, akkor annak lehet hozama, és abból nyereséget érhetek el, vagy veszteséget.
Jó, tehát, hogyha megveszem ezt a bitcoin nevű dolgot, akkor a magyar szabályok szerint adót nem kell fizetni utána. Na de ha fizetek vele, vagy eladom, mert ugye erre a két célra szoktak általában vásárolni az emberek bitcoint, akkor mi a helyzet?
Igen, hogyha az adózást nézzük, akkor két irányba érdemes elindulnunk. Ugye jellemzően ide kapcsolódó a jövedelmet akkor szoktak elérni, hogyha valaki bányászként tevékenykedik, bár azért a lakossági bányászat mostanában visszaesett, ugye, ha jól figyeltem a híreket, akkor kivéve önkormányzati dolgozók körében, de ennek ellenére ugye figyelni kell, hogyha bányászatról beszélünk, akkor ugye magánszemélyként vagy társaságként is végezhetjük ezt a tevékenységet, és nincs új a nap alatt, tehát magánszemélyként a bányászatot végezhetem önálló tevékenységből, vagy tehát magánszemélyként úgy, hogy önálló tevékenység keretében végzem, katásként is megtehetem, egyéni vállalkozóként, sőt imádni fognak a nyelvészek, hogyha meg akarom furcsázni, akkor akár bizalmi vagyonkezelésbe is adhatom, és akkor a
nyelvkitolatákat is úgy is végezhetem. Vizionáltam egy névjegykártyát, hogy mi a foglalkozásod? Én katás bitcoin bányász vagyok.
Simán. Bár mondjuk ugye utána rá kell vetíteni majd a jövő évi szabályokra, hogy megfelele a kívánalmaknak, és hogyha valaki például társágként folytatja a bányászatot, akkor ugye klasszikusan társági adót fizethet, lehet kivás, meg ugye BT esetében katás is lehet az illető. De ugye a fő kérdés az, hogy mi van a befektetésekkel, tehát itt is két irányba érdemes elindulni, lehetek befektető, mint magánszemély, vagy lehetek befektető, mint társaság. Jelen pillanatban nem túl kedvező a szabályozás akkor, hogyha magánszemélyként végzem ezt a befektetést, ugyanis, mivel a NAV szerint ezt egy követelésnek kell tekinteni, ezért az ebből származó jövedelmem, ennek az értékesítésén elért bevételeim egyéb jövedelemnek fognak minősülni, és ugye az egyéb jövedelemnek a sajátossága az, hogy 15% a személyi jövedelem adó utána, és van még hozzá 15,5% szocho felső korlát nélkül. Tehát az egyik magánszemély szintjén a legkedvezőtlenebb adózási forma, ráadásul nem lehet a veszteséget se elszámolni ebben az esetben. Úgyhogy az lenne ugye a legjobb, hogyha mondjuk ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek tekintenék ezeket a kriptovalutás befektetéseket és az abból származó nyereséget, hiszen akkor ugye veszteség elszámolásra is van lehetőség, de egyelőre Magyarország ezt a konzervatív irányvonalat követi, és emiatt egyéb jövedelemnek minősül magánszemély szintjén. Társaság esetében megint csak nincs olyan nagy izgalom, hiszen TAO-s vállalkozás esetében társági adót kell fizetni a nyereség után, tehát a bevétellel szemben a veszteséget is beállíthatja, lehet megint csak katás kivás az a társág. Tehát jelen pillanatban a legnagyobb problémát én azt látom adózási szempontból, hogy a magánszemélyeket, az egyéni befektetőket sújtja kedvezőtlenül.
Változik ez valamikor vajon? Mit láttok? Van erről tárgyalás szakmai szinten?
Ebben az, igen, hogy nincs szabályozás, az nem jó. Az senkinek sem jó, beleértve még a szabályozó hatóságot is, hiszen hogyha a NAV belebotlik egy ilyen profi bitcoin traderbe, akkor ott is főhet a fej, hogy akkor most ki mit, merre, meddig. Gondolom, akkor hát valamiféle...
Van még egy olyan konzervatív mérsékelt álláspont, hogyha valaki nem üzletszerűen végzi, hanem mondjuk egy-egy alkalommal... azt mondja, hogy beváltom a bitcoinomat, és akkor dollárt veszek ki belőle, és ezen érek el nyereséget, akkor mivel nem üzletszerű, ezért ez adómentesnek minősül, de mondjuk úgy, hogy ezt a mérsékelt irányvonalat nem lehet annyira adójogszabályokkal alátámasztani, tehát ez úgy, ez nem állja meg annyira a helyét, úgyhogy továbbra is a NAV azt mondja, hogy tulajdonképpen, mint hogy én követelésekkel bizniszelnék, eladom, veszem őket, és ha nyereséget érek el rajta, akkor abban az esetben ugye egyéb jövedelemként kell adózni utána. És én azt mondom, hogy célszerű lenne, hogy erre is alkossanak egy külön szabályt, hiszen sokkal jobban el tudnák kérni azt, hogy ezek a kriptós befektetők eleget tegyenek az adófizetési kötelezettségüknek, hiszen folyamatosan van egy rossz érzés bennük, hogy hát bezzeg, hogyha mondjuk ezt egy részvénnyel teszem, akkor kedvezőbben adózom, mert csak 15% az SZIA, és mivel ellenőrzött tőkepiaci ügylet, ezért nem kell szocót se fizetnem, és ennek következtében nagyon sokan választják az illegalitást. Tehát, hogyha ezt a területet egy picit módosítanák itthon, akkor akár több adóbevételre is lehetne számítani.
Nemzetközi szinten egyébként szabályozzák a bitcoin és a többi kripto devizavaluta a kereskedelmét?
Az érdekes, hogy az angolszász országokban nem bonyolították túl ezt a kérdést, ott úgy tekintik szintén, mint hogyha ez egy árfolyam nyereség lenne, tehát nem mennek bele annyira ezekbe a finomságokba, hogy akkor most pontosan, mint itthon, hogy akkor ezt követelésnek tekintjük, hanem azt mondják, hogy ugyanolyan befektetés, mint bármi más, aztán ha nyereséget ér el rajta az adózó, akkor tessék utána adózni. Persze itt is vannak szabályok azért, hogy mennyi ideig kell tartani azt a befektetést, de jellemzően ugyanúgy kezelik őket. Ezen felül vannak már országok ugyanúgy, mint akik reagáltak a digitális nomádokra, megpróbálják a kriptós befektetőket is magukhoz csábítani. Európában is például Ciprus, Málta kiemelkedő helyszín ezek közül, de Portugália is igyekszik kedvező szabályozást alkotni. És hát van még a világon számos olyan ország, ahol alapból az árfolyam nyerességet nem adóztatják, és ebből kifolyólag ugye ez sem tartozik ebben a körben. Viszont ami másik érdekes kérdés, hogy mi a helyzet, ugye, hogyha én nem külföldi adózóként a külföldi adórendszert használom ki, mert ott mondjuk ez az árfolyam nyereség nem adóköteles, hanem hogyha ugye nemzetközi ügylet van, nekem külföldről származó jövedelmem van a kriptovalutám értékesítéséből adódóan. Ugye itt egy nagyon nagy kérdés, hogy az adóegyezményekben hogyan tudjuk megtalálni a megfelelő pontot, hiszen fel vannak sorolva a jövedelmek, hogy osztalék, árfolyamnyereség, nyugdíj, egyéb jövedelem, stb., hogy vajon az adóegyezményeknek melyik sorába tudjuk ezt bepasszírozni. Ugye jelen pillanatban a nemzetközi szabályokat figyelembe véve árfolyamnyereség vagy egyéb jövedelem lehet, viszont ugye itt nagy bizonytalanság van, és az OECD-nek se egyértelmű az iránymutatása ezzel kapcsolatban. Jól lehet, már belengedték, hogy 2021-ben lecsapnak a kriptovalutákra, hiszen a digitális gazdaság akkor átugrott most, hogy hatékonyan kellene adóztatni, és a tagállamokban egységes szabályokat akarnak alkotni a kriptovalutákkal kapcsolatban.
Az is egy érdekes felvetés lehet, mert rendre azt mondják, hogy ez a pénzmosásnak a meleg ágya, hogyha valaki ezekkel a kriptoeszközökkel kereskedik, meg ezekkel advesz valamit, ez igaz lehet? Ezt hogy ítélik meg a szabályozók, meg a hatóságok?
Hát az igazság, hogy az Elemi Ösztön című film óta tudjuk, hogy a jégvágót lehet másra is használni. Ez ugyanígy van a kriptovaluták esetében is. De hogyha pénzmosásról beszélünk, egy étterem vagy egy futballklub is kiválóan alkalmas lehet erre a célra, tehát nem muszáj feltétlenül kriptovalutában gondolkodni. Igazából ez volt a digitális gazdaságnak az egyik válasza a készpénz használat fokozatos kiszorítására és az erőltetett pénzügyi nudizmusra. Igazából olyan ez, mint a nyuszis játék a Vidám Parkban, hogy fejbe ütöd az egyik nyuszit, és aztán kacagva felugrik egy másik lyukon az a nyuszi. Tehát próbálják egyre inkább szorítani ezeket a területeket, de minél inkább szorítják, annál inkább bizonyos körökben népszerűvé válik. Ennek ellenére a pénzmosási jogszabályokban is reagáltak a kriptovalutáknak a megjelenésére. Például az Európai Uniós pénzmosási direktíva definiálta ezeket a virtuális fizetőeszközöket, méghozzá ezt átvette ugye értelemszerűen a magyar pénzmosási törvény, ahol már külön definíció van ezekre, amelyek kiterjednek a kriptovalutákra is. Tehát érdekes módon adózási szempontból még nem definiálták a kriptovalutákat, és külön nem tisztázták, hogy hova kellene, melyik jövedelem kategóriába besorolni. Még pénzmosási szempontból azért jobban odafigyelnek, hiszen ugye definiálták ezeket, ráadásul a pénzmosási törvényt kiterjesztették a virtuális fizetőeszközökön belül az átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra, továbbá a letétkezelő pénztárca szolgáltatókra is, tehát ügyfélátvilágítási kötelezettségük van, be kell jelenteni, hogyha pénzmosás gyanús tranzakciót érzékelnek.
Érdekes, okay. És egy utolsó kérdés, hogy a NAV rá lát ezekre a dolgokra, ha én mondjuk rengeteget keresek a bitcoin adásvételemmel, és veszek ebből valamit?
Ugye ezeknek a tranzakcióknak a sajátossága az, hogy nem látják, hogy ki a küldő és ki a fogadó, csak maga a tranzakció látszódik, de ennek ellenére azért, hogyha valaki ezt követően átváltja, ezt mondjuk euróra, vagy dollárra, vagy bármilyen más devizára, és ugye felhasználja azt a pénzt, akkor mindenképpen ez megjelenik. Vagy ha mondjuk direktbe valaki bitcoinért vásárol magának egy Ferrarit, akkor hogyha utána az adóhatóság részére a szomszédja jóindulatúan bejelenti, hogy hát a szomszédom
hát dicsekszik egy kicsit. Jár, és dicsekszik egy kicsit, nem feljelenti, hát így felhívja őket, és mondja, hogy láttátok, hogy milyen király Ferrari-ja van a Pistának?
Igen, vagy ugye a volt feleség apukát az újasszonnyal látja már a Balatonon vitorlázni, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy apának a bitcoinos befektetéseire nem ártana, hogyha ránézne az adóhatóság, de lényeg az egészben az, hogyha az látszódik, hogy nagy összegű vásárlása volt, aki ingatlan vásárolt, vagy éppenséggel nagy értékű autót, és utána megnézik az SZIA bevallását, és az látszódik belőle, hogy mondjuk minimál béren van bejelentve az illető, akkor azért felmerül a gyanú, hogy ezt valahonnan kereste.
De hát ez csak utána... tanulta a nagyoktól, hát ez csak látja a előjáróktól, ez nem
bűn. Ez így van, csak ugye, hogyha bármilyen nyereséget ért el, akkor ezután adóznia kellene. Csak ha nem tette meg, és úgy vásárolt ebből, akkor ugye lehet a probléma. Tehát önmagában, hogyha leadózza a nyereséget, és úgy vásárol belőle bármit, az nem gond. Ugye itt akkor van a gond, hogyha nem adózza le.
Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy mindig arról szól a műsor, hogyan lehet minél több adót elkerülni. Miért fáj a legmagasabb jövedelműeknek a közteherviselés?
Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a legmagasabb jövedelműeknek.
Én örülök neki, hogy Adamson így gondolja.
Ezt ilyen belőled, köszönöm Csaba, úgyhogy meg a hallgatóból is, hogy így apostrofál bennünket.
Igen, hát mondhatjuk azt, hogy ugye Magyarországon megvan az adóoptimalizálásnak a kultúrája, hiszen ugye a tatárjárástól kezdve a török időkön át a hazúr uralom még ugye Magyarországon megtanulták, hogy hogyan optimalizálják a jövedelmeket, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes erre is kitérni, meg egyébként általában a hallgatók is rászoktak erre a részére térni, de szerintem nem beszéltünk a műsor keretében sem olyan megoldásra, ami indokolatlanul csökkenteni az adóterheket.
Nem, egyáltalán.
Igen. Jó, nagyon szépen köszönjük Csaba, és örök hálánk a pénzügyi nudizmus.
Az erőltetett pénzügyi nudizmus.
Úgyhogy erről még beszéljünk majd bővebben később.
Jó, de azt majd személyesen. De ruhában.
Okay. Hát erre szegény Mijálovics kollégát elvesztettük ezzel, Csaba, úgyhogy ezt már eleve köszönöm neked. És akkor szép napot, jó munkát!
Nektek is, sziasztok!
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel beszélgettünk, ő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, Mijálovics kollega nevében pedig azt mondom, a legjobb, hogyha most megyünk tovább, és nem mondunk semmit.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban